A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint az megírva található János evangéliuma 19. fejezetében, a 28-tól a 42-ig terjedő versekben. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal víz és vér jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Az a szent ige, kedves testvérek, amelynek alapján ma előttetek a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található Máté evangéliuma 27. fejezetében, a 45-től a 49-ig terjedő versekben. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama sabachthani, azaz: én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Kedves testvérek, szeretném, ha ezt a két felolvasott igeszakaszt János és Máté evangéliumából ma együtt vizsgálnánk meg. Két fontos kulcspontra szeretném felhívni a figyelmet, és az azok közötti összefüggésekre. Az egyik, hogy János evangéliumában Jézus azt mondja: már minden elvégeztetett. A másik pedig a 3 óra sötétség, amiről Máté számol be. Kezdjük az utóbbival. Egyesek szerint, akik minden csodában csak a tudományos magyarázatot keresik, itt egy napfogyatkozásról van szó, ami véletlenül pont egybeesett Jézus keresztre feszítésének időpontjával. A napfogyatkozásról pedig tudjuk, hogy nem isteni csoda, hanem egy természeti jelenség, amikor a hold árnyékot vet a földre. Egy másik tábor szerint akik még a legegyszerűbb természeti jelenséget is isteni csodának látják, ez volt az a pillanat, amikor a gonosz eltakarta a napot, és Jézus átvette az ember, az összes ember bűnét. Akármelyik tábornak is van igaza, annyi biztos, hogy ez nem egy egyszerű sötétség volt, hanem az a fajta, amit érezni lehetett. Különösen akkor válik érezhetővé, ha Jézus szavaival összekapcsoljuk. Ha nem lett volna napfogyatkozás, akkor is egy különleges pillanatról lett volna szó. Biztos vagyok benne, hogy sokan a zsidók közül ekkor ismerték fel, hogy az Ács fia, akire annyira haragudtak, talán még néhány órával azelőtt is, mert felforgatta a jól megszokott rendet, megszegte a zsidó törvényeket, és istenkáromló dolgokat állított, most felismerik, hogy ő az, akiről számtalan ószövetségi profécia szólt. Sőt, azt is felismerték, hogy most van az az idő, amikor ezek a poros tekercsekre írt szavak valósággá válnak. Számunkra, akik teljesen másként nevelkedtünk, és kétlem, hogy bárki is közülünk tudná fejből Ézsaiás proféta egész könyvét, teljesen más jelentősége van az itt leírt eseményeknek. Viszont számunkra is megvan a fontossága annak, hogy Jézus halálának történetét lejegyezték az evangélisták. Sőt, még inkább annak, hogy a szavait leírták. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez egy elég szomorú kérdés. Jézus felkiált magányában és kétségbeesettségében, amit az emberiség bűnének terhe alatt érez. Állítólag egyszer Luther Márton leült, hogy ezt az ige szakaszt tanulmányozza, és miután órák hosszat ült fölötte, teljesen megfeledkezve a körülötte levő világról, egyfolytában ezt hajtogatta. Isten elhagyja Istent. Ezt senki sem értheti meg. Egy másik híres prédikátor, Spurgeon, akit mi főleg a magyarul is megjelent kis füzetkéiről ismerünk, azt mondta egyszer erről a kijelentésről, hogy azt még értem, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert ezek Dávid szavai a 22. Zsoltárból. De ugyanezek a szavak, én Istenem, miért hagytál el engemet, ha a keresztről, Jézus szájából hangzanak el, teljesen érthetetlenek számomra. Ezért nem is teszek úgy, mintha meg tudnám magyarázni. Máté és Márk egyaránt feljegyzik Jézus felkiáltását, amikor egyetlen alkalommal nem atyámnak szólítja Istent, hanem Istenemnek. Az elhagyni szó pedig az eredetiben azt jelenti, hogy hátrahagyni, megfeledkezni valamiről, elfordulni valamitől. Jézusnak ez a kiáltása érzelmekkel és kétségbeeséssel teli. Tudta, hogy szenvednie kell. Tudta, hogy az emberiség bűneiért fizeti meg a büntetést. De azt nem tudta, hogy az milyen lesz. Azt kell itt megértenünk, hogy Jézus itt nem csak magára vállalta a bűneinket, hanem ő maga vált bűnössé. Ezért írja Pál apostol, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezért Isten hátat fordított neki. Ebben a pillanatban, amikor az Atya Jézusra tekintett, nem a szeretett fiát látta, hanem a bűnt. Ez egy gyászos pillanat, mert hát ki tudna annál szeretetteljesebb viszonyt mondani, mint ami az Atya és a Fiú között van. Most pedig pont az ellentéte. Az Atya és a Fiú közötti gyűlölet. Azért, mert Jézus bűnné lett. Istennek gyűlölnie kellett a saját fiát. Ahogy Luther és Spurgeon is megállapította, ki tudja ezt felfogni egyáltalán? El tudnám magyarázni a logikáját, sőt, lehet, hogy már ebben el is mondtam, de az meg sem közelíti a valóságot. Ha meg is próbálnánk megragadni a helyzet mélységét minden erőnkkel, akkor is nagyon messze lennénk a megértésétől. Ehhez annak a nagyságát kellene megértenünk, hogy mit kellett az atyának és a fiúnak kiállnia értünk. Biztosan sokan közülünk látták a Passió című filmet, és biztos vagyok benne, hogy még többen hallották az evangéliumok beszámolóját Jézus fizikai és testi szenvedéséről. Mindkettő eléggé részletes, helyenként talán túlzottan is. De ez még csak a testi oldala az egész történetnek. Mindaz, amin Jézusnak keresztül kellett mennie, az elfogatása és a keresztre feszítése során, elhalványul amellett, amin lelkileg keresztül kellett mennie. A kereszt az a hely, ami minden jóságtól távol áll, a teljes gonoszság helye. Közben az atyát, aki a mennyben van, körülveszi a legnagyobb tisztaság. És Jézus mindkettőt megtapasztalta. Ennél szélsőségesebb körülmények közé egyikünk sem tud kerülni. Ráadásul mindez értünk történt. Jézus ezek után így szólt, szomjazom. Majd azt mondta, elvégeztetett. János két okból emeli ki ezt a két szavát Jézusnak. Az egyik, hogy rámutasson Jézus emberi mi voltára, és hogy megint csak a proféciára emlékeztesse azokat, akik hallják vagy olvassák. János abban a korban írja ezeket a sorokat, amikor egy gnosztikusoknak nevezett csoport terjesztette a tévtanításait. Ezeknek a tanoknak az volt a lényege, hogy Jézus nem volt igazi húsvér ember, mert az nem fért volna össze az istenségével. Inkább csak valamiféle fantom vagy szellem volt. János pedig azért is hangsúlyozza ki ezt a két mondatot, hogy megértesse velünk, hogy Jézus képes volt megéhezni és megszomjazni. Érezte a fájdalmat, voltak érzelmei. Jézus teljesen Isten volt és teljesen ember. Ezáltal még inkább érezteti, hogy Jézus volt a régóta várt messiás, aki azért jött, hogy helyrehozza az Isten és ember között létrejött megoldhatatlan szakadást. Hogy levegye a vállunkról a bűneink terhét, hogy megszabadítson mindattól, amitől mi magunk a saját erőnkből nem tudtunk volna megszabadulni. És meg is tette. Az utolsó szava Jézusnak a kereszten elvégeztetett. A görögben ezt a kifejezést napi szinten használták, például amikor egy szolga azt mondta az urának, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Olyan, mint amikor ma egy vállalkozó átadja a kész munkát a megbízónak, készen van, el van végezve, be lett fejezve. És tényleg Jézus a kereszten elszenvedett halála által elvégezte azt a munkát, amiért közénk jött. Kifizette a tartozásunkat, és amikor kimondta, hogy elvégeztetett, akkor azt úgy értette, hogy ehhez már nincs mit hozzátenni. Sőt, nem lehet hozzátenni semmit. Ennek ellenére vannak emberek, akik a mai napig azt gondolják, hogy a megváltásuk csak akkor lehet teljes, ha ők maguk is hozzátesznek valamit. Pedig itt Jézus azt akarja velünk megértetni, hogy az már akkor készen volt, amikor ő meghalt a kereszten. Mi ebből már csak elvenni tudunk. Elvégeztetett. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét, írja Máté. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony Isten fia volt ez. A templom kárpitjának kettéhasadása azt mutatja testvérek, hogy Jézus áldozatával már nem vagyunk többé elválasztva Istentől. Már nincs szükség több áldozatra. Jézus legyőzte a halált. Ha valaki enélkül ünnepli a húsvétot, anélkül, hogy ezt a győzelmet ünnepelni, akkor tényleg csak ugyanaz a hajtás van minden évben, körbe-körbe. Teljesen elveszik az értelme. Ha még a templomba is csak ilyenkor jön el, akkor is azt láthatja, hogy, illetve hallhatja, hogy minden alkalommal ugyanazt mondjuk. Azt mi is beláthatjuk, hogy a két nagy ünnepkörünk, a karácsony és a húsvét, minden évben ugyanarról szól. De értsük ezt a mondatot most úgy, hogy ugyanarról a messiásról. És ezek az ünnepek nem tudnak elégszer emlékeztetni bennünket arra a hatalmas tetre, amit Isten fia véghez vitt azért, hogy bennünket kibékítsen az atyával, és bennünket megszabadítson. Úgy gondolom, ennek az idei húsvétnak is ez kéne, hogy az üzenete legyen. Isten fia meghalt a bűneinkért. Vállalta mindazt, amit mi nem tudnánk vállalni. És igazából mi erre emlékszünk, nem a gyászra gondolunk, hanem arra, hogy ennél nagyobb szeretetet még soha senki nem mutatott irántunk. Amen.